meg.
Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy szponzori együttműködésen akadt meg a szemünk itt az elmúlt napok kriptohírei közül, méghozzá az OKX tőzsde működik együtt, úgy tűnik, a Manchester City-vel. Hát lehet, hogy te máshogy látod, mert ugye sokkal-sokkal jobban figyeled a piacot, mint én, de azért így a kriptovilágban ilyen együttműködések, ilyen megjelenések még nem igen voltak. Ez lesz a jövő?
Azt gondolom, hogy időről időre jönnek föl hírsorozatok, amik mindenféle jól csengő, és egyébként valóban nem rossz együttműködésekről szólnak. De hát miről van szó? Van egy relatíve gazdag kriptotőzsde, aki támogat egy sportegyesületet. Nyilván a sportegyesületnek a pénz jól jön, az időzítés jó, és talán nem is véletlen, hiszen azt tapasztalhatjuk most már azért több cikluson keresztül, hogy mindig a medvepiac vége környékén elindulnak az ilyen jól csengő együttműködések, amik egyébként helyén valók az üzleti világban, jól kell időzíteni, és ki kell használni a piaci pozíciót. Ugye itt rengeteg centralizált tőzsdével volt probléma az elmúlt időszakokban, tehát ugye az FTX-nek a nagy botránya, ahol valóban csalók voltak, és egyértelműen szándékos károkozás volt a felhasználókkal szemben. Közben főleg Amerikában az SEC, de egyébként nem csak Amerikában, gőzerővel támadja a legnagyobb piaci szereplőt, a Binance tőzsdét, és egyelőre még nem bizonyítottan, de olyan vádakat sorakoztatnak föl, ami elégsen rossz színben tünteti fel ezt a mega nagy szereplőt. Közben pedig itt van egy amúgy nem annyira új, de nem is annyira régi kriptotőzsde, aki kimaradt most ezekből a támadásokból, és olyan transzparenciát ígér, amit eddig senki nem nyújtott, egyébként ő sem, tehát az OKX sem, aki eddig OKX néven futott, és hát azt nem szabad elfelejteni, hogy itt arról cikkeznek, hogy ők azok, akik támogatják a regulációt, és azt mondják, hogy szabályozott környezetben a szabályokat betartva kell működni, tehát azokon a helyeken, ahol nekik engedélyeik vannak, ott a többi nagy szereplő is szabályosan működik, mint például a Binance, vagy akármelyik, ugye mostanában a Coinbase-t, a második legnagyobb szereplőt is nagyon sokan támadják, hát eddig senki nem támadta a Coinbase tőzsdét, nem véletlenül az egyetlen egy kriptotőzsde, ami valamelyik nagy tőzsdére be van jegyezve, ugye a Coinbase a Nasdaqra be van jegyezve, egészen a tavalyi év végéig a világon mindenki azt tapasztalta, hogy a Coinbase az a szabályokat betartva működik, most újabban őket is támadja az SEC. Tehát ez nem annyira nagy dolog, de nem kell rájuk haragudni, hiszen ez egy ilyen vállalat, ha van egy ilyen zicser, akkor azt, ha ki tud belőle hozni valamit, kihozza, igazából ezzel nem csapják be a befektetőket, hanem próbálják a figyelmet magukra fordítani. Ami viszont fontos tudni róluk, hogy azt nem lehet tudni, hogy magukról állítják, de több helyen úgy szerepel, mintha 2014-ben indult volna az OKX tőzsdének az elődje. Valójában 2014-ben egy csapat elindított egy kriptoeszközt, és 2017-ben indították el a tőzsdét OKX néven, tehát akkor még volt benne egy E betű, és ott is volt, tehát egyből egy, még nem volt egy éves működése, de a vezérigazgató és alapító az átigazolt a Huobihez, ami talán akkor a legnagyobb közvetlen versenytársa volt. Akkor voltak olyan pletykák, amik elültek, és nem lehet tudni, hogy mennyi valóságtartalma volt, viszont elég sok vád érte őket különböző adatmanipulációs témában. Ezek elültek, tehát most, hogyha kutat az ember, akkor nem igazán találja meg, hogy ennek mi lett a végkifejlete. Tehát annyira nem fehér, tehát vannak dolgok, amik beárnyalják. Ezt most ők így tálalják. Az igaz, hogy az elmúlt időszakokban nem keveredtek bele semmilyen botrányba.
Tehát az OKX is egy centralizált szereplő akkor, és azt mondod, hogy korábbi medvepiacok vége felé ugyanígy elkezdtek megsokasodni ezek a szponzori együttműködések, ugyanúgy elkezdtek előtérbe kerülni a kriptovállalatok, a kriptos szolgáltatók. Lehet most is egy olyan jel, hogy vége a medvepiacnak, és itt jön egy felfutás?
Elég nagy erők dolgoznak mind a két oldalon, de látjuk, hogy olyan szereplők, akikről eddig úgy gondoltuk, hogy teljesen azonos térfélen vannak, mint például az amerikai tőzsdefelügyelet, és a BlackRock, mint a legnagyobb vagyonkezelő cég a világon. Eddig azt gondoltuk, hogy ebben a témában is egy oldalon állnak, most egymással szembe mentek, hogy mennyire vannak a háttérbe ezek megtervezve, hogy milyen lépcsőkön keresztül hova fognak eljutni, ezt nem lehet tudni. Én azt gondolom, sőt, ugye ez az én személyes privát véleményem, hogy előbb-utóbb meg fogja kapni a BlackRock a Bitcoin ETF-re az engedélyt. Most ugye ők beadták a kérelmet, kértek be még adatokat, úgyhogy már beadták a kiegészített adatokkal újra a kérelmet, hogy 2 hét múlva, 3 hónap múlva, vagy 1 év múlva fogja megkapni, azt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogy biztosak lehetünk benne, hogy meg fogja kapni, hiszen mindenhol az a cél, hogy ezek a ciklusok lefussanak. Valószínű, hogy ha vannak olyan erők, akik még szeretnének vásárolni, azok minden eszközt megragadnak arra, hogy még húzzák ezt a lendület elindulást, ahol meg már jó sokat bevásároltak, ott meg már szeretnék futtatni, és egyre többen vannak azok, akik bevásároltak, úgyhogy ez előbb-utóbb el fog indulni. Hogy pontosan mikor, azt nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy még milyen kártyák vannak a tarsolyba, amivel le lehet verni az árakat, tehát ész nélkül nem szabad elkezdeni vásárolni, mert még bármi történhet. Akár egy 30-40%-os mínusz, mondjuk erre nem nagyon fogadnék, de azon se csodálkoznék, hogyha bekövetkezne. Úgyhogy mindenképpen nagyon kockázatos piacról van szó, de teljesen egyértelműek a jelek, ezt végignéztük annak idején, amikor a PayPal-os együttműködéseket még 14-ben olvashattuk, aztán ugyanezt az őrületet 17-ben sorba jelentek meg, hogy kik kezdenek együttműködni, ugye McDonald's és egyéb szereplők, aztán 2021-ben jött a Tesla, aki elfogadja a bitcoint az autóikért cserébe, úgyhogy mindig vannak ilyen hírek, tehát ezekhez képest egyelőre ez a sportegyesület, ez nem egy jelentős szereplő, viszont elindult valami. Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban és 1-1,5-2 évben rengeteg ilyet fogunk hallani.
Az jelent szerinted valamit, hogy itt most a brit piacról beszélünk?
Nagyon fontos kérdés. Nyilván a Manchester City Football Club az Angliához tartozik. Anglia viszont a MiCA-ra, tehát az Európai Uniós kriptoeszközöket szabályzó törvényjavaslat elfogadására egy válaszként, ugye Anglia pedig elindította a saját kriptókat szabályozó jogszabályrendszerét, amivel megpróbálja bevonzani Angliába a komoly kriptoszereplőket. Nyilván ez gazdasági érdeke az országnak, hogy a jól működő vállalatok lehetőleg országon belül működjenek, és ott fizessenek adót. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból egy veszélyt jelenthet Angliára, hogyha az Európai Unión belül azért szabályozottan és tisztán világosan tudnak működni ezek a szereplők. Ők most megnyomták a gázt, és próbálnak mágnesként mindenkit magukhoz húzni. Nem titok, egyébként nekünk is vannak lehetőségeink, amikkel valószínűleg élni is fogunk. Ami a negatívum benne, hogy még nincs benne tapasztalat, tehát mindenki teljesen új, úgyhogy majd néhány hónap vagy 1-2 év múlva lehet biztosat mondani, hogy ezek mennyire működnek jól. Viszont amit nem szabad elfelejteni, és nagyon jól kérdezted az előbb, hogy az OKX egy centralizált tőzsde. Ezek a centralizált tőzsdék a tradicionális pénzügyi rendszerekből költöztek rá a kriptoiparágra, és pontosan ugyanúgy működnek, mint a hagyományos pénzrendszer, ugyanazokat a módszereket használják, és ők egyelőre még a ügyfeleknek a többségét magukhoz tudják húzni, viszont ennek az iparágnak, tehát az egész kriptoiparnak és a kriptoanarchizmusnak az volt a célja, amikor létrejött, hogy ki tudjuk zárni a harmadik bizalmi feleket, és ne legyenek olyan közvetítők a rendszerbe, akikre ma már nincs szükség, mert a technológia lehetővé teszi, hogy közvetlenül és biztonságosan tudjunk tranzaktálni. Na most nyilván itt kell egy edukációs folyamat, meg kell szokni ezt a logikát, ismerni kell az új kockázatokat, mert azzal, hogy kizárunk a régi kockázatokból egy jelentős csomagot, megjelennek az új kockázatok, ebbe tapasztalatokat kell szerezni. Tehát egyik napról a másikra a decentralizált pénzügyi rendszer az nem tud felépülni. Úgyhogy szükség van ezekre a szereplőkre, viszont tisztába kell lenni azzal, hogy itt pontosan ugyanazokat a kockázatokat húzza magával ebbe az új világba a régi rendszer, amit ott megszokhattunk.
Az előbb soroltál pár jelet, hogy merre tarthat a piac, mi lesz itt a következő hónapokban. Azt milyen jelként értelmezett, hogy itt időközben a bitcoin részesedés átlépte az 50%-ot a piacon?
Ez azt jelenti, hogy a kriptoeszközök közül általában a bitcoin az, ami először meg szokott indulni, ugye ebben a legnagyobb a bizalom, és a altcoinnak hívunk minden kriptoeszközt, ami nem a bitcoin. Az altcoinok pedig utána szoktak növekedni. 50% fölött utoljára 2 évvel ezelőtt volt a bitcoin. Az esésnél már nem ennyire egyértelműek a szabályok, de egyébként ott is a bitcoinnal szokott megindulni a zuhanás. Most, hogy milyen mértékben mennyit zuhannak, az egy másik kérdés, mert általában az altcoinok, ha megindul a zuhanás, akkor többet zuhannak, viszont egyre több altcoin van, és ez a dominancia kezdetben egy pár darab eszközzel szemben volt meg, aztán néhány százzal, néhány ezerrel, most meg már 26-27 ezer eszközzel szemben van meg, de itt is vissza tud jönni folyamatosan 50% fölé, és hát azt lehet mondani, hogy egyre többen vallják azt, hogy az új arany a bitcoin, ehhez egyébként csatlakozik a ma már említett BlackRock-nak a vezérigazgatója, aki egy nagyon jelentős és nagyon prominens személyiség az egész pénzügyi iparágban, aki pontosan, amit az előbb mondtam, egy tévéműsorban nyilvánosság előtt azt mondta, hogy a bitcoin az új arany, ami azért egy nagyon erős kijelentés őtől le, mert egyrészt ugye készülnek a bitcoin ETF-fel, másrészt általában a nagy pénzintézeteknek a vezérigazgatója az ellenkezőjét szokták mondani, és ez egy kriptoanarchista jelmondat, hogy a bitcoin a digitális arany, de ő ezen is túlment, ő rálicitált, már nem a digitális arany, hanem a bitcoin az új arany, miközben egyre nagyobb a félelem a dollárral szemben, mindenki arról beszél, hogy hatalmas infláció jön, irtózatos mennyiségű dollárt nyomtatnak, elinflálják az egészet, és várhatóan egyre többen keresik majd a menekülő eszközöket, amiről tudjuk, hogy tradicionálisan évszázadok, évezredek óta a legstabilabb, biztonságos eszköz az az arany, és hogyha egy ilyen jelentős pénzintézetnek az első ember azt mondja, hogy az új arany a bitcoin, akkor annak van egy üzenetértéke.
Minden esetre szerintem egy külön adás lehetne ennek a rövid mondatnak is szánni, hogy a bitcoin az új arany, bőven tudnánk még beszélgetni, most viszont lejárt az időnk. Az elmúlt napok, az elmúlt egy-két hét kriptohíreiből szemezgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Szia Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Szia Anna, köszönöm.
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, hallgassanak minket Spotify-on és YouTube-on is, mert hogy már ott is elérhetőek vagyunk. Köszönjük a figyelmet, jövünk jövő hét.